Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
A Nobel békedíjjal kitüntetett Muhammad Yunus a mikrohitelezéssel foglalkozó Grameen Bank alapítója. Yunus az Egyesült Államokban végezte felsőfokú és doktori tanulmányait, majd miután Banglades 1971-ben kikiáltotta függetlenségét Pakisztántól, hazatért szülőhazájába és a Chittagong Egyetemen kezdett dolgozni. Miután szemtanúja volt az 1974-es éhínségnek, ami több mint 1 millió ember életét követelte, az lett a célja, hogy csökkentse a szegénységet az országban. Egy faluban azt látta, hogy a bambusz bútorokat készítő nők kizárólag uzsorásoktól tudtak pénzt szerezni az alapanyagok beszerzéséhez, és így a nyerességük is ráment a magas kamatok törlesztésére. Zsebből 27 dollárt kölcsönzött összesen 42 embernek, hogy azok visszafizethessék a hiteleiket és szabaddá váljanak. Kezdetben sikertelenül lobbizott a bankoknál, hogy mikrohiteleket nyújtsanak szegényeknek, mivel nem voltak hitelképesek. Végül sikerült az egyik banktól egy nagyobb hitelállományt szereznie, aminek ő volt az egyedüli kezese. A program annyira működőképes volt, hogy 1983-ban külön bankot hozott létre, ekkor született meg a Grameen Bank, magyarul a Falubank. Yunus bankja azóta több mint 11 milliárd dollár jelzálog nélküli hitelt folyósított a bangladesi szegényeknek, főleg nőknek, ugyanis az ügyfelek 97%-a nő, a visszafizetési arány pedig majdnem 100%-os. A Grameen azóta megalapította mobil szolgáltatóját, textilgyárát, szociális alapon működő kockázati tőkealapját, oktatási központját és rengeteg más vállalatot, amik mind a társadalom legalsó rétegeinek életszínvonalát hivatottak javítani. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Semsey Rudolf, a Budapest Party Service és a Vakvarjú éttermek ügyvezetőjével beszélgetek a kereszténység és az üzlet viszonyáról, az elengedésről, az utódlásról, és persze arról, milyen kihívásokkal küzd egy étterembirodalom. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Semsei Rudolffal beszélgetek ma, a mai epizódban. Felsorolni is nehéz, mennyiféle tisztséged van, céged, mekkora a birodalom, és aztán megakad a szemem egy tituluson, hogy egy katolikus szellemiségi óvoda fenntartó egyesületének elnöke is vagy. És hogy egyébként erre vagy a legbüszkébb, az éttermek, a catering cég, és mindenféle egyéb tisztségek, Magyar Vendéglátóipartestület alelnöke, Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének gasztronómiai tagozatának vezetője, sorolhatnám. Ehhez képest azt mondod, hogy az OVI egyesületének elnökeként töltöd be azt a szerepet, ami neked nagyon fontos, és amire büszke vagy igazán. Ez egy poén, vagy tényleg?
Hát mindig vannak szerepek, amiben belülünk, és valószínűleg éppen abban a szerepben vagyunk, akkor az számunkra a legfontosabb. Nekem az óvodai szerep az egy ilyen, tényleg ilyen örömünnep. Tegnap is egyébként pont a pedagógusokkal ünnepeltünk, és együtt voltunk, és arról beszéltünk, hogy mondjuk egy átlagos önkormányzati óvodában ugyanez az ünnepség, ez hogy nézhet ki. Most nem akarok ilyen kicsit a szociál és a csehszlovák időszakba átmenő, hogy műszál a zakóba vannak az emberek és társaik, de hogy én erre az alkalomra mindig szívesen megyek, és szívesen vagyok a pedagógusokkal, szívesen vagyok a szülőkkel, szívesen vagyok a gyerekekkel. Ez az óvoda azért inkább egy közösség. Tehát ez a nagy különbség, hogy ezt nem intézménynek hívjuk, hanem egy közösségnek. Én ezt 10 néhány évvel ezelőtt vettem át ezt a stafétabotot Matolcsi Károlytól, és azóta is nagy szeretettel vezetem ennek a fenntartó egyesületét. Most voltunk 30 évesek. Tehát azért egy óvodában 30 évesnek lenni, úgyhogy 125 gyerekünk van, az igen nagy büszkeség.
Na de miért közösségeket vezetsz a hétköznapokban, ráadásul nem is akármilyen közösségeket, nagyon híresek a munkahelyeid arról, hogy lojális munkavállalók vannak benne, vagy legalábbis olyan közeget teremtesz, ahol hosszú ideig veled vannak emberek.
Az látható, hogy ma a céget vezetni, csak tényleg úgy lehet, hogyha közösségként fogjuk fel. És egyébként egyik oldal ez hihetetlen nagy kihívás. Azért őszinte leszek, sokkal könnyebb volt régen oda szólni egy kollégának, hogyha valamit nem csinált meg, akkor jobb lenne elgondolkozni ezzel, hogy egyáltalán itt akar-e dolgozni. Ma nem ezt tesszük, ma előtte 5-ször megsimogatjuk a kis buksiját, hogy minden rendben van, és nagyon ügyes vagy, mert utána finoman említed azt a dolgot, amit szeretnéd, hogy változtasson.
Na, erről majd mindjárt beszéljünk, mert ez egy kicsit éreztem ebben iróniát is, meg keserűséget is.
Picit van, de inkább azt mondom, hogy ez egy jó kihívás, és pont azt gondolom, hogy ma fontos, hogy közösségekről beszéljünk. Az óvodában az a nagyon izgalmas, hogy míg mondjuk 30 éve az alapítók ezt könnyebben tehették meg, hogy találtak embereket, akik szívesen festik a falakat, ma ez sokkal nehezebb. Ma a szülők annyira tele vannak programokkal, annyira elfoglaltak a saját munkájukban, a gyerekekkel, a gyerekprogramokkal, vagy egyáltalán csak az internettel, vagy a 150 tévécsatornával, a jóisten tudja, hogy ma őket sokkal nehezebb megmozdítani.
Na, de miért hiányzott ez még pluszban az életedben már 10 évvel ezelőtt, hogy ebben is részt vegyél, miközben tényleg felsorolni is nehéz a mennyiségét az egységeknek az életedben, éttermeknek, helyeknek?
Szerintem biztos, hogy van egy ego ebben. Tehát ezért bátran ki lehet jelenteni.
Pozícióhalmozás?
Lehet, hogy kisebbség komplexus, és próbálod ezzel ezt az egészet valahogy helyén rakni, hogy akkor itt is fontos, vagy ott is fontos, vagy mindenhol próbálsz helytállni, és hogyha előbb pont egy másodpercet még itt a műsorot beszélgettünk, a kiégéssel kapcsolatosan, nekem ma az egyik legnagyobb feladat, hogy tényleg azokra fókuszáljak, amire jut is időm, és próbáljam úgy összerakni, hogy nem mindenhol akarjak megfelelni.
Tehát téged az hajtott az egyik cégből a másikig, az egyik étteremből a másikig, és ezek az álom megvalósításokig, hogy megfelelj, és ezt a tökéletes képet hozd kinek?
Nagyon jó kérdés. Az a baj, hogy egyébként nem is magának akarja az ember, hanem másoknak akar megfelelni. És azt gondolom, hogy nem is egészséges. És egyébként, amennyire ez építőnek tűnik kívülről...
Hát hiszen épült közben egy birodalom.
Hát hogy de, csak azért belül egyébként azért biztos, hogy nehéz. Mondok egy tök egyszerű példát. Minden cég tulajdonos szívesen átadná a gyermekeinek majd a stafétabotot, hogy folytassa ő. Hát ezért építettük, ugye megint anyám mondta, halott leplen nincsen zseb, tehát nem magunknak építjük, hanem azzal, hogy tovább száll majd ez az egész. És 12 éves volt a Marci fiam, most 17, amikor ő ült a az étkező asztalán, és mondta, hogy ő nem akarja átvenni ezt a céget, mert róla soha senki nem fogja elhinni, hogy ezt ő építette volna, vagy meg tudta volna építeni. És így ültem, és mondom, basszus Marci, tökre igazad van. Valóban az emberek 98%-a ezt azt fogja mondani, hogy könnyű apja után, ez az egész nem egy nagy dolog. De van az a 2%, aki egyébként vállalkozó, vagy jobban belelát a dolgokba, hogy céget nem megépíteni nehéz, hanem hosszú távon fenntartani. És ha innen nézed, akkor magad szempontjából esetleg van értelme, és egyébként most ő 5 évig egyáltalán nem akart vendéglátással foglalkozni, és most sem gondolom, hogy ez az álma, de néhány hónapja észrevettem, hogy ez a közgazdaságtan elkezdte érdekelni a szervezeti kultúra, úgyhogy pici reménysugár azért van, hogy esetleg majd ő átveszi, de még van másik 3 gyerekem, úgyhogy azért még van lehetőség.
És akkor abszolút az a cél, hogy átad nekik?
Ja, én nagyon szívesen átadnám.
És csalódás lesz, ha nem?
Nem, egyáltalán nem. De hát nem akarom életem végéig csinálni. Én nem akarok ebbe belehalni. Tehát ma nem ez az álmom.
Ha ezt csinálod, akkor azt érzed, hogy ebbe belehalsz?
Nem. Én nagyon-nagyon szeretem csinálni, amit csinálok. Nagyon jó csapatom van, azt érzem, hogy egy olyan csapat van, akire lehet építkezni, úgyhogy ilyen problémám nincsen. Ugye itt nálunk most a mi szakmánkban ugye a munkaerő hiány az egyik legnagyobb probléma. Néhány napja beszélgettem pont az üzemeltetés igazgatómmal, erről vitatkoztunk, pont ilyen árszínvonal beállítással kapcsolatosan, hogy kéne összerakni, és mondta, hát nincs ember, hát szükség van emberre, hát ezek emelnünk kell az árakat, emelnünk kell még tovább a béreket. És mondom, Ricsi, ezt nem vetted észre, hogy egyébként az egészségügy is szenved ebben a problémában, az oktatásügy is, tehát, hogy, és ott nem fognak tudni béreket emelni, tehát a mi problémánk, hidd el, az meg fog oldódni. Így vagy úgy meg fog oldódni. Ha úgy fogjuk fel a napokat, hogy ezek kihívások, és nem pedig baj, akkor sokkal könnyebb lesz, és épp ezért nem érzem azt, hogy belebolondulok, hanem sok kicsi feladatom van.
Persze csak arra utaltam, hogy azt mondtad, hogy ezt nem akarod életed végéig csinálni.
Nem akarom. Aha. Nem. Azért nem akarom, mert 70 évesen nem fogom tudni már pontosan, hogy mire van szükségük a vendégeknek, nem fogom tudni már megtalálni a hangot a saját csapatommal, hiszen 20-25 éve fiatalabbak. Tehát egyébként az első ilyen nagy kudarc az, amikor rájössz arra, hogy hiába érzed fiatalosnak magad, én futok rendszeresen egy maratonokat, majd társait, tehát hogy az nem jelenti azt, hogy egyébként egy hullámhosszan vagyok azzal a sráccal, aki még nem tud futni maraton, csak 20 éve fiatalabb. Vagy ugyanazokkal az emberekkel, és ezzel nem is szabad törekedni mindenképpen, és szerintem fontos, hogy tudjuk, hogy mikor kell kilépni ebből, mikor kell kicsit háttérbe vonulni, mikor van az, hogy csak okos kérdésekkel megpróbálunk okos válaszokat adni.
Erre akkor van már egy tudatos képet, terved, vagy várod ezt a pillanatot, amikor megérzed, hogy ez most jött el?
Azt alapozom meg, hogy ennek meg lehessen a
biztos. És ezt mondjuk, jövője. Hogy ez pszichológiailag ne úgy hasson rád, hogy valami veszteségként éld meg.
A feleségemmel Eszterrel szoktunk erről beszélgetni, ő ezt nehezen képzeli, hogy elengedjem.
Én meg hogy tudom, el tudod engedni.
Hogy el tudom engedni, igen. Én meg tudom azt, hogy kellően lusta vagyok ahhoz, egyébként szerintem egy jó vezetőnek kell egy egészséges lustaság, hogy át tudjak adni úgy feladatokat, hogy megbízom a másikban.
Milyen érdekes, hogy egy sikeres üzletemberrel arról beszélgettek, hogy az elengedés semmi a dolga, de hogy szerinted ez például Marci kijelentésekor nagyot változott? Szóval észreveszed magadon, hogy amikor ő mondjuk azt megfogalmazta, amivel te akkor szembesültél először, hogy nem biztos, hogy a gyerekeid fogják átvenni ezt a birodalmat, akkor azóta másként döntesz, más irányúak a gondolataid, és az elengedés azóta téma? Tehát valójában ott volt egy...
Nem, az elengedés előbb is volt. Nekem azért fájt, mert hogy terveztem abba, hogy ő egy komoly szerepet kap az elengedésbe. És akkor visszatérve el erre a dologra, hogy amikor egy ilyen motor vagy állandóan, akkor arra kell nagyon vigyázni, hogy ne rombolj magad körül. Azért látjuk azt, hogy nagyon sok ember megbánja, hogy nincs a többet, eleget van-e a gyerekeivel, eleget van-e a feleségével, és én nem akarok magányos emberként ott meghalni, tehát, hogy a gyerekeimmel, az unokaimmal nem találom meg a hangot, vagy a feleségemmel nem tudok közös programokat csinálni. Vagy egyáltalán lehet, hogy nincsenek barátaim.
Ugye az előbb említettél egy ilyen váltást már, amikor arról beszéltünk, hogy a közösségnek milyen fontos a szerepe, és hogy egyébként viszonylag könnyű volt régen, amikor meg lehetett mondani, hogy már pedig ez van, ma pedig más ez a viszonyulás. Ez azt is jelenti, hogy vezetőként a te életedben az önreflexió, ami most ilyen nagyon egyértelműen jelen van, mindenre reflektálsz, készülsz az elengedésre, figyelsz arra, hogy a család, a feleséged, a közösség, stb. De ez mindig így volt?
Nagyon-nagyon sokat változtam. Tehát azt tudom, hogy kezdjük az elébe. Én mindig céltudatos ember voltam.
Nagyon fiatalon eldöntötted, hogy
nagyon fiatalon eldöntöttem, hogy vendéglátással foglalkozom.
12 éves voltam.
Igen. Azt így tudtam, hogy vendéglátás lesz, és fogalmam se volt, hogy fogok így A-ból B-be jutni, csak azt tudtam, hogy vendéglátás. Úgyhogy a szüleimmel nem jártunk étterembe. Egy szegény családból jöttem, tündéri szüleim voltak, de ezt nem engedhettük meg magunknak. És nem is volt a kultúrában, vidékiek voltak mind a ketten, sose jártak étterembe, ezért nem is volt ez nekik ilyen létfontosságú. És akkor nem is azt gondoltam, akkor szálloda volt, ami nekem ilyen nagyon vonzó volt, és máig különben én szállodában.
Az az állam.
Nagyon. Egyébként, tehát ez a süppedő szőnyek, hogy mindig vannak ezek a, mindig van egy finom illata a szállodának, ez az a ruhák, a formában.
Hát jó esetben.
Sikongatok. Ja igen, oké, de tételezzük fel, hogy egy jó szállodára. Az én szállodámban lenne, igen.
Oké.
De hogy ez nem volt, de hogy tudtam, hogy ebbe az irányba akarok menni, és ez fontos volt. És nekem az volt nagyon nagy segítség, hogy bár édesapám is kidiplomás vegyészmérnök volt, de mellette házakat takarítottak ilyen mások munkakönyvére, és én is egy csomó házat elvállaltam, és fiatal koromban is már takarítottam. Amit akkor nagyon szégyeltem, nagyon kellemetlen éreztem magam, mikor véletlenül találkoztam egy osztálytársamunk éppen az utcát csöpröm, utólag tudom, hogy milyen sokat adott. Tehát akkor tényleg nagyon kellemetlen volt. Amikor én először lettem vezető, akkor még ez a nagyon kemény vezető voltam, hogy azt hittem, hogy ezzel tudok vezetni. Mellette próbáltam barátkozni, és aztán átbillentem ebbe a barátkozósba. Ott egyébként nekem az első ilyen kudarc élményem, arra tisztán emlékszem, az volt, amikor a kollégák nem hívtak el sörözni. Tehát azok a kollégák, akikkel
jóba
voltam.
Az egy gyomras
volt. Igen. És szoktam ilyen motivációs beszélgetéseket fiataloknak tartani, és megpróbálom elmagyarázni nekik, hogy ez így van, rendjén.
Hogy nem hívnak el,
hogy
és nem a haverjuk.
El. Igen, hogy én ne akarjak lenni a haverjuk, a barátjuk. Lehetek a bizalmasuk, lehet, hogy sokkal több mindent tudok én róluk, mint cégvezető szemben a mellettőlő kollégával, de hogy én nem vagyok sörös partner. A Marci fiam se hív el sörözni a haverjaival. És ez így van rendjén.
Jó, de ezt valaki akkor ott elmondta neked, hogy ez nem. Így van rendjén, vagy rájöttél, vagy pár
olvastam
évig duzzogtál.
Olvastam aztán utána, igen, pár évig duzzogtam, és akkor egyszer csak valaki elmondta, hogy egyébként 12 főig lehet tyúkanyom módján vezetni egy céget, jellemzően, tehát hogy 12 fő az a létszám, ameddig mindenkire oda tudsz figyelni, mindenkit tudsz simogatni, és a fölött vagyunk, akkor már másképp kell egy újfajta vezetési stílusra kell magadra venni, aminek fontos része, hogy máig, hogy bárki, hogy nyitva van az irodám ajtaja, bárki felhívhat, bejönnek, és tényleg magánéleti dolgokba, gondokba is próbálnak segítséget kérni. Ez számomra nagyon megtisztelő, és mindig megköszönöm. Megpróbálok most különösen ezt a szerethető munkahely légkörét megteremteni. Ez valakinek átmegy, valakinek nem. Valaki az ellenséget látja éppen ebben.
Na, hogy... de ez mikor, ez mitől jött, hogy szerethető munkahely? Régen nem volt ez elvárás. Egyszer csak most meg fontos.
Nekem mindig fontos volt. Nekem mindig fontos volt az, hogy ha bemegyek valamelyik éttermembe, akkor végigmegyek az egész éttermen. Bemegyek a mosogatókhoz is, beköszönök, és mikor elmegyek, akkor próbálok ugyanígy végigmenni, hogy érezzék azt, hogy ugyanúgy megtisztelek mindenkit. Szóval, hogy ezt szerintem pont a édesanyámnak köszönhető, hogy tudnom kell, hogy minden egyes kollega az egy fontos fogaskerék, és ha nincs, akkor nem működne. Ha nincs mosogató, aki dolgozott vendéglátásban, nincs kézilány, akkor nem megy az étterem. Rohadt egyszerű. De hogy ez nem gondolom az, hogy ez azért kell végigmennem, hogy legyen mosogató, hanem szerintem azért fontos, hogy beszéljek velük, mert emberek. Ez a része nem változott. Az a része igen, hogy ma sokkal többet költünk ilyenre, hogy mondjuk ingyenes angol nyelvoktatás van mondjuk már bárkinek a cégnél, vagy tartunk ilyen születésnaposoknak mindig az adott hónapban, összejövünk a egyik exkluzív éttermünkbe, és egy villás reggelit pezsgővel, és akkor ott beszélgetünk, kapnak a végén egy kis ajándékot. Erre ma már költünk. Na erre 5 éve vagy 8 éve nem költöttünk volna egy fillért sem.
Mert azt hiszed, hogy ha ezekre költöttök, akkor meg tudod őket tartani, teszem fel naívan a kérdést. Nyitán nyilván tudom,
nem
de
érdekel,
hogy te mit
mondasz. Nem naív, picit provokatív a kérdés, de nem, tehát tök jogos a, azért, valóban, tehát hogy azért, hogy érezze jól magát nálunk. Mondok egy másik példát. Előtte a konyháink az éttermével 11-ig voltak, ma csak 10-ig vannak, hogy rövidüljön a munkaidejük. Vagy most...
Ez nem tett rosszat az üzletnek?
De jót tett a munkai légkörnek, ami ma fontos, mert ma nem könnyen pótolhatóak valóban az emberek. Ma az, hogy ott van nálunk, az abba nekünk is a magunk módján kapaszkodni kell.
Na most egy olyan szektorról beszélgetünk, amit klasszikusan kvázi fertőzött szektorként szoktak számon tartani, tele kihívással, tele nehézséggel, és nem jellemzően olyan gondolatokkal, amiket itt megfogalmaztál, akár a munkahelyi légkörre, akár a munkavállalókhoz való viszony kapcsán, mikor, hogy dőlt el, hogy te ezt másként akarod?
Szerintem nem volt előtte másképp, hanem inkább apró, pici finomítások voltak, és ezek úgy jöttek, hogy mi is...
De miért nem úgy csináltad, mint mindenki?
De nem biztos, hogy minden... Az van, hogy általánosítjuk, hogy a vendéglős az lopcsa, hazudik, és ugye a legtipikusabb példa...
Ezt a vállalkozókkal is el szokták követni.
Igen, ugye, de hogy ne küld vissza, mert az majd visszajön brassúly apró pecsenyekként, és majd a végén rakott kell lesz belőle. Szóval el szeretném mondani, nem lesz belőle végén rakott kell, és az éttermek 100%-ánál nem készítenek belőle ilyet, és a rántott hús sem végzi mindig egy ilyen életpályán.
Rosszabb a híre a szektornak, mint
sokkal,
amilyen?
Sokkal.
Na és akkor ennek mi az oka?
Lehet, hogy van egy történelmi oka, el kell fogadnunk. Ugye az a legviccesebb, hogy ez a történelmi oka ráadásul úgy lett, hogy nem a tulajdonosok lettek nagyon gazdagok, hanem azok a pincérek, akik loptak, csaltak, hazudtak. De mondok akkor egy másik példát. Mindenki azt gondolja, hogy az építőiparon mindenki iszik. Na ma, ha valaki építkezik, akkor tudja, hogy jellemzően nem isznak az építőiparban, mert azt kirúgják azonnal, aki iszik. Ezek is így belénk rögzültek, de azt is el kell fogadnom, hogy próbáltam egy csomó mindent így ipartestület alelnökként keresztülverni a vendéglátáson, hogy milyen változásokra lenne szükség, és azért még nem baj, hogyha még egy kis generációváltás lesz.
Na és akkor szerinted mikor és mitől lehet jobb a megítélése akkor például ennek a szektornak? Van ebben remény? Érdekel-e ez egyáltalán, vagy te magad buborékával foglalkozol és kész?
Nem, hát ugye az egyik izgalmas, hogy ma akinek van pénze, akkor... azt gondolja, hogy a Maslow-i piramis csúcsa, hogyha van étterme. Tehát azért az a milliárdos, akinek nincs étterme, az nem milliárdos, pedig azért azt is tudjuk, hogy lehetünk milliómosok ugye étterem tulajdonosként, ha előtte milliárdosok vagyunk. Tehát azért ugye ez egy alapjáték
ez
és visz.
Ez egy poéne.
De hogy tényleg nagyon nehéz. Azért nem véletlen, és azt nem látjuk, hogy azért 5 étteremből 2 még a Covid előtt is bezárt 2 éven belül. Vagy tulajdonos, vagy bérlőt váltott, és a Covidnak köszönhetően sokkal többen. És azért félek, hogy itt most ebbe a nehéz időszakba, amit vár ránk, még inkább érezhető lesz, és ez egy komoly. Egyik oldalon van egy jó reputáció, hogy azért nyissunk éttermet, és megjelentek azok a komoly, jó nevű éttermek, amiket akarnak követni, csak ezek meglehetősen drága éttermek. Tehát elfelejtjük azt, hogy mondjuk egy étkezésre per fő mondjuk 20-50 ezer forintot nem tud elkölteni az átlag ember, és ne csináljunk már úgy, mintha ez mindenki számára elérhető lenne ezekkel a nyersanyagokkal, vagy ezzel a drága munkaerővel főzni, és ezt ne érezzük azt, hogy minden hétvégén a családi ebédet egy ilyen fine dining kategória étteremben fogják eltölteni. Vagy itt vannak a sztárséfek, nem? Amikor én tanuló voltam, vagy a főiskolára jártam, azért mondjuk szakásnak lenni, halálciki volt, hogy állna mindig büdös volt a keze az embernek, hagymaszagú volt, buszon kapásba észrevettük, hogy valaki a konyhán dolgozott, de ma meg már sztárséfek vannak. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem igenis növekedett a híre, de az is persze benne van, hogy akkor összekacsintanak, hogy ezek biztos sumákolnak, és akkor még egy fontos dolog, ma már azért is ad az ember számlát, mert mindenki bankkártyával fizet. Úgyhogy pont ezért elindult egy egészséges tisztulási folyamat, és én ezt üdvözlöm. Majd aztán meglátjuk, hogy hova fog folytatódni.
Azt én mindig nem fejtettük fel, de lehet, hogy csak nem figyeltem jól, hogy az, hogy te ezt egy természetes működésnek vetted nagyon az elejétől, amögött mi a motiváció? A hited? Van összefüggés az értékeiddel?
Hát ugye én vallásos ember vagyok, ugye Szent Imre plébániára járunk, meg ott a képviselőtestetben vagyok, meg áldoztatok. Hogy a jó Istent milyennek látjuk, hogy ilyen büntetőnek látjuk-e? Nem. De azt gondolom, hogy Biztos, hogy előbb elmondtam, van egy megfelelési kényszerem, azért irányába is van egy ilyen megfelelési kényszerem. Ugye én római katolikus vagyok, tehát nekem van még egy nagyon izgalmas dolog, hogy rendszeresen gyónunk.
De az egész hitkérdés és az üzlet, az szerinted hogyan kapcsolódik össze? Szerintem ez most lehet, hogy nagyon furcsa kapcsolat sokak fejében, hogy mit keres a hit és az üzlet egymás mellett, miközben van például keresztény vállalkozóknak konferenciája, közössége, és valamitől azt, hogy valaki keresztény, azt fontosnak érzi hozzá tenni jelzőként az ő üzleti magatartásához.
Igen, egyébként ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy meddig és hogy mutathatod azt, hogy keresztény vagy, de hogy a kollégáim ezt egy picit sem érzik, sőt, a céges bulin mindig imádok én is táncolni, ha kell, asztalon táncolok, vagy valahogy jól becsicsentek. Azt gondolom, hogy ez ugyanúgy beleférhet, és lehet, hogy egyébként sok keresztény embernek ez már nem fér bele, vagy én szeretek hivalkodóan öltözni, színes ruhákat venni. Azt gondolom, hogy van mondjuk itt 100-120 olyan zokni, amit egy átlagember nem venne fel. Én meg rendszeresen azokban járok.
Ez az ugyanúgy, hogy nincs közelvalláshoz.
Igen, így van. Legalább az átlagember azt gondolja, hogy nincs, de egyszer pont a Pál Feri mondta, hogy kiszámolta, hogy az életének több mint kétharmadát fekete zokniban töltötte. Erre a barátomnak, a pap barátomnak adtam egy 5 darab színes zoknit, hogy nehogy te is úgy járjál, mint Pál Feri. De azért, mert megint mi történik? Tehát aki keresztény ember, az biztos buskomor, sötét ruhában jár, állandóan térden állva imádkozik. Én meg azt gondolom, hogy tényleg mutassuk meg, hogy milyen boldog Isten gyermekei tudunk lenni.
Oké, de mit keres az üzletben ilyen szempontból? Ez jelzőként
nincs
mit
bent,
határoz,
nincs.
Meg nincs
a bent? Hétköznapokban nincsen benne, nincsen beírva sehova, nem viszünk templomba embereket, nem hívok, amikor megnyitunk egy üzletet, pedig ez is már hányszor eszembe jutott, akkor hívok egy papbarátomat, hogy szentelje fel az üzletet. Azt gondolom, hogy a Jóisten így is a tenyerén hordoz, és nem azon fog múlni, hogy most ott van egy pap, aki felszenteli az üzletet, és esetleg van olyan kollégám, akit ez zavart. Nem térítek az üzletben, de azt gondolom, hogy a példamutatás, mint a családban, mint a gyerekeknél, az sokkal fontosabb. Tehát, hogy ne lássák, vagy ne gondolják azt, hogy tehetünk olyat, ami nem egészséges, és nem szép.
Elnézést, hogy e körül pörgök, csak szeretném érzékelhetővé tenni, hogy mondjuk van konkrét döntési helyzet, amikor mondjuk lehet elvinni az indulat, és akkor bekapcsol, hogy egyébként ezt neked most nem lehet, mert vagy el kell menned meg gyónni utána, ha valami azt csináltál. Szóval itt vannak ténylegesen konkrét
nem,
ilyen
nekem
lépések,
őszinte
vagy
leszek,
most már...
Ez... Nem, én ezt nem a Jóistennel szoktam megvitatni, hanem a saját lelki ismeretemmel. Azt szerintem baj lenne, hogyha mindig azon gondolkoznék, hogy majd Tibával, vagy most az új gyóntató atyával, hogy beszélném ezt meg. Nem.
Tényleg. De hogy akkor visszatart. Tehát, hogy sok mindentől adott esetben, ami akár jönne zsigerből.
Az olyan sokszor
olyan
van.
Olyan visszatart.
De az a lelki ismeretem. És nem, talán inkább, ugye kettő dolgot felejtünk el mindig így a Jóistentől, mindig azt gondoljuk, hogy büntető, de nekem pont múltkor beszélgettem erről valakivel, és egyébként az, hogy a Szent Atya itt volt, és megtartotta ezt a gyönyörű szentmisét, sokat jelentett, és ott éreztem azt, hogy ez a felnőtté válás, és hogy mit jelent az, hogy felnőttnek lenni, ugye? Ha így visszamegyünk, én a lelkemben pont ugyanolyan kis csibész hülye gyerek vagyok, mint voltam. Ugyanezeket szeretek hülyeskedni, bohóckodni, tehát hogy nem éreztem, hogy egyébként eltelt 20-30 év. Ugyanazokkal a haverokkal még szoktunk ökörködni, ezek így tökre működnek. De akkor mitől válhattunk felnőtt, és én azt, amikor itt volt a Szent Atya, akkor világosodtam meg így egyik pillanatra másikra, az, hogy ez a boldogság, amit tudunk kapni néha, ez most már nem olyan, mint mikor fiatalként csak egy csibészség után hatalmasat rögtünk, vagy gyerekként, amikor megcsikiz az édesapánk. Hanem ez egy hálával párosuló boldogság. És én azt gondolom, hogy nekünk az a jó érzés, hogyha ez így meg tud jelenni az életünkben, hogy ez az öröm és a hála, és ez viszont kötelez bennünket arra, hogy ezzel nem szabad visszaélni. Én nem a büntetéstől félek, hanem a saját lelkiismeretemben már nem fér bele esetleg egy-két dolog. Emellett lehetünk következetesek. A saját gyerekünkkel kapcsolatosan is lehetünk kemények és következetesek, de ettől függetlenül tudom, hogy ő az, akit legjobban szeretünk a világon, a saját gyermekeinket. Most bocsánat a feleségemtől, persze az Esztert is nagyon szeretem, sőt azt kell mondani, hogy egyre jobban szeretem a saját feleségemet, de hogy nekik azért sok mindent megbocsátunk, vagy mindent meg tudunk bocsátani. De hogy emellett persze, hogy kell szigor, és az is lehet, hogy néha át is lépik különben a kis korlátokat, amiket adunk, de hogy belefér ez a játékba, de hogy ez az öröm és a hála ott van bennünk, akkor szerintem ezzel nem fogunk visszaélni, és nem fogunk másképp csinálni, vagy olyat csinálni, amit amúgy nem tennénk meg.
És lehet, hogy ezért mondjuk a saját üzletedben az az elsődleges motiváció, hogy milyen közösséget építesz szemben a profittal?
Nem. Szerintem a vállalkozásnak elsősorban profitorientáltnak kell lenni. Az a különbség, hogy hosszú távon kell profitorientáltnak lenni. Azért tudunk ma profitot elengedni, mert szerintem most egy szintén nehéz időszak fog következni a vendéglátásba, és ma a legjobbnak kell lennünk, mert a legjobbak fognak életben maradni.
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert szerintem nagyon sok minden szólt a hosszú távúságról a beszélgetésünkben, de azt szerintem nem mindenki érti, hogy ez miért fontos ennyire, miért fontos, hogy hosszú távon, miért hangsúlyozod ezt ennyire, és miért ennyire természetes, hogy te hosszú távon akarsz építkezni?
Minden évben van egy szó, amikor építjük a céget, és például azért azt sose fogom elfejteni. Ott volt benne az egyik szó, az az értékteremtés, 3-4 évvel ezelőtt. Szerintem értéket csak hosszú távra lehet teremteni. Az, hogy egy pillanatra olyan felvillan, az semmi. Hát ilyen, így építkezem. Az Eszterbe bele is őrült, hogy ezt nem hiszi el. Valamit mondok, és akkor mondom, de hát mondom, Eszter, hát ez gondolod végig hosszú távon. De hol van még az? Mondom, Eszter, hol van? Hát egy pillanat alatt lettünk idősek. Pillanat alatt nőttek fel a gyerekek. Hát mondom, ma azért építjük ezt így, mert hogy ez hosszú távon így működik. Mert anyám, szerintem ez egyébként szerintem ez egy hozott dolog. Most egy jobban belegondolok, nem gondolkoztam még ezen, de anyám tipikusan ilyen volt. De idegesített benne. Szegény gyerekeim.
Ilyen lettél.
Igen, ugyanilyen, ugye ez nehéz ledobni magukról. Tök izgi.
Köszönöm.
Én is köszönöm.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egy régóta a cégnél dolgozó kollégád hosszabb időre betegszabadságra megy, míg egy idő után a füledbe jut, hogy mentális problémája van. Emiatt lett átmenetileg munkaképtelen. Mit teszel egy ilyen helyzetben?
Az első nagy kérdés az, hogy észrevettem előtte, hogy van valami gondja. Viszont jó emberismerő vagyok, és azért ezt észre kell vennem, és akkor próbálok-e segíteni. A másik hosszabb ideig elmentek a betegállományban, most próbálom így a szavakat, vagy így kitekerni. Te is ezt tetted velem, tehát
igen.
Akkor ugye az egy nagy kérdés, hogy miért hosszabb idő után tudom meg, hogy mentális problémának. Tehát azért ezt nagyon gyorsan ki kell, hogy derítsem.
De úgy éreznéd, hogy ez a te hibád, hogy nem vetted észre korábban, ha nem vetted észre?
Hogy lelkiismereti kérdés lenne, ez egy jó kérdés. Nem tudom, szerintem ez emberenként függ. Azért ennek a mentális problémáknak van egy hajlama. Egyébként én, mint munkáltató, egy bizonyos szintig ebbe elmehetek, de vajon hol van az én felelősségem? Igen, ez egy izgalmas kérdés lenne, és hogy elmennék-e a gyuntatóatyámhoz ehhez kapcsolódóan. Igen, nem tudom. Ez szerintem nagyon esetfüggő, de szerintem az, hogy próbálnunk, segítenünk kell a másikat, a kollégát, az nagyon fontos. Tehát, hogy ezt ma is megtesszük bárki, aki valami balesetet szenved, vagy betegségben szenved, ugye ráadásul, ahogy öregszünk, egyre inkább érzékenyek leszünk ebben, mert hogy körülöttünk is már történnek szomorú sorsok, vagy betegségek, ezeket olyan nehezen dolgozzuk fel, ahogy öregszünk, egyre könnyebben sírunk, ugye? És talán ez az érzékenység fontos, hogy a felelősségünk hol van és meddig, nem tudom.
Hogy egyszerűen mit teszel? Segíteni próbálsz, próbálod szakemberhez elirányítani, te magad részt veszel ebben aktívan, szóval te például milyen mértékben kvázi avatkozol be ilyen helyzetekben a munkavállalóid életébe?
Én általában megvárom, hogy bejöjjenek hozzám, egy ilyen helyzetben ezt nem elvárható. Tehát, hogy biztos, hogy nekem kell bekopogni, és meg kell próbálnom segíteni. Tehát azért viszonylag sok embert ismerek, és most is, ha bármelyik kollégám bejön, akkor egy orvost ajánlok, felhívom az orvost, próbálni intézni a műtétet. Itt is ezt tenném. De másik oldalon azért azt is el kell mondani, hogy vállalatvezető is vagyok. Tehát az ő pótlásáról gondoskodnom kell. Fel kell mérnem, hogy egyáltalán visszajöhet-e dolgozni ide. És hogyha visszajön, akkor valószínűleg arról kell beszélgetnem vele, hogy hogy valahogy ez nem lesz az ő jövője, hogy ki kell találnunk, hogy milyen irányba tud elmenni. Hogy ezt cégen belül meg tudom-e oldani, az egy szuper dolog, de az is tény, hogy ilyen vagyunk közel 400-an, azért nem mindig tudnám ezt cégen belül elképzelni és megoldani. Ilyen szempontból is reálisan kell nézni. De az nem kérdés, hogy mindenképpen segíteni a másikat. Egy normális értékrendű cégben ez egy alap, és ezt annyi embernél látom, és igazán példaértékűek, és egyáltalán nem kell, hogy ez keresztény értékrendű legyen. Szóval, hogy ez így mindig bele kell valahogy élnünk magunkat, ha beleélünk, akkor belepusztulunk, mert nagyon-nagyon nehéz és fájdalmas, viszont másképp nem megy vezetőként.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. A legjobbak fognak életben maradni hosszú távon, mert értéket csak hosszú távon lehet építeni. Semsey Rudolfnak ezt a gondolatát érdemes megjegyezni. Mint ahogy azt is, hogy magától értetődő, hogy emberien szólunk a kollégákhoz, és hogy áldozunk a jó munkahelyi légkörre. Mert mindezek mellett is lehet profitot termelni, és vállalkozni így érdemes. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúr Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.